Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 2-án sugárzott műsorát a nyaralási szokásokról. A mikrofonnál Láng Júlia.
Hurrá, nyaralunk! A nyaralási szokások általában többé-kevésbé eltérőek a különféle országokban, az elmúlt egy-két évben azonban kirajzolódik egy jelentős hasonlóság, és ez tekintet nélkül a nemzeti hagyományokra és a nemzeti összjövedelemre, ez az, hogy az emberek takarékosabban vakációznak. Rövid előzetes a mai adás témáiból.
Romániában van, aki a tömbházak tövébe épített viskójában nyaral.
A csekis ember leginkább a saját víkendházát kedveli.
A németek számára a nyaralásnak kultusza van. Az évi szabadság szent dolog.
A franciák felfedezték maguknak az új műfajt, a tanyai nyaralást hazai tájakon.
Az angolok szívesen fáznak nyaranta saját esős tengerpartjaikon.
Az amerikaiak ritkán utaznak el nyaralni. Nagy többségüknek nincs is évi két hétnél több szabadsága.
Az izraeliek alig utaznak külföldre, kivéve a katonaság befejezése utáni hagyományos nagy ifjúságzáró és általában veszélyes kalandozást.
Romániában még az üdülés ártatlannak látszó témája kapcsán is inkább a nehézségek kerülnek előtérbe. Nagy drágaság, rossz szolgáltatások, szemétdombok tövében nyaroló gyerekek. Marius Tabacu jelentkezik Kolozsvárról.
A sok csapás közül, amely a szegény romániai polgárt érheti, egyik legnehezebben átvészelhető a szabadidő, a hétvége, a gyerekek szünideje, a nyári szabadság. A hétköznapokat el lehet tölteni valahogy. Mondjuk az ember elfoglalja magát a munkával, miközben a csemetéi iskolában vannak, házi feladatot készítenek, ameg aztán maszekol, eszerez, vagy egészen egyszerűen leissza magát. Ez utóbbit ugyan szabadság alatt is megteheti, de a többiről le kell mondania. Hiszen a szabadság, legyen az akár pihenő is, kötelez. Például arra, hogy kimozdulj a városból. Akár egy más városba, akár horribile dictu egy üdülőbe. És itt kezdődik a baj. Mert ilyenkor per definíciónél nem lehet pénzt keresni, csak költeni. Ráadásul sokat, mert lassan, de biztosan Romániában üdülni drágább mulatság, mint külföldre menni, ami szintén drága. Ehhez képest látszólag ellentmondásosan sok magán turista iroda működik minden városban, különböző kecsegtetőbbnél kecsegtetőbb ajánlattal. Magyarázatot csak akkor kap az érdeklődő, ha megnézi, hogyan indulnak útnak az utazási irodák haszonélvezői. Hiszen még a nagy kánikulában is rétegesen felöltözött, hatalmas podgyászokat cipelő férfiak és nők még a legnaívabb szemlélő számára sem kelték a turista látszatát. Még a báránylelkű vámosok sem nyelik ezt le, csak igen nehezen és drágán. Sőt, kétszer, mert visszafelé sincs nagy különbség, csak az árumás. Attól függően, hogy Isztambulban vagy Budapesten mi éppen olcsóbb, illetve Bukarestben vagy Kolozsváron mi menőbb. Minden esetre az ilyenfajta nyaralások következtében a minden utcasarkon villogó kis butikok megtelnek olyan bóvlival, amit már lassan senki sem vesz meg, nem utolsó sorban azért, mert szinte mindenki azzal foglalkozik, hogy behozza őket. És ez nem csak a városokra érvényes. A minap jártam Décsén, egy pár ezer főnyi mezőségi faluban, ahol két ilyen butik van, és három úgynevezett éjjeli bár, ahol a helybeli cseresznyepálinka helyett kétes származású viszkit vagy hamisított orosz vodkát lehet kapni. De térjünk vissza a városban, hiszen a falusiak úgyis hagyományos módon nyáron elfoglaltak a mezőmunkákkal, télen pedig nincs pénzük nyaralni. Szemben a városiakkal, akik csak most, amikor visszakapták földjüknek egy részét, kóstoltak bele a mezőgazdaságba, így az út mentén gyakran láthatóak fürdőruhás földművelők, és a bőrgyógyászatok tele vannak leégett bőrű, új sütetű parasztokkal. Az üdülőhelyek pedig üresek, mert drágák és a szolgáltatások rosszak. Miután a 60-as évek végétől vagy 10 évig a vékony tárcájú külföldiek előzöllötték az országot, a saját bőrükön tanulva most már a tengerpartra sem jönnek el. A román turisták, mivel hogy egy hetes üdülés több, mint egy átlag havi bér, inkább igyekeznek olcsóbb megoldásokat keresni. Mondjuk kimennek a hétvégi házukba, már akinek van. És ha elég közel van, mert az út is pénzbe kerül. Sőt, van olyan, aki éppen a tömbháza tőlébe építette a kicsi faházikóját, így minden pénteken átköltözhet, és ha netán otthon felejtett valamit, akár papucsban és pizsamában is hazaszaladhat, ígyen. A szemétdombok körül nyaraló gyerekekről pedig ne is beszéljünk. Most már azok a régi úttörő táborok sincsenek, amelyek megnyomorították az én gyermekkoromat, de mit tesz a nosztalgia, amelyekre időnként sóhajtozva gondolok. Persze nem az ottani élmények után vágyom, hanem az akkori koromra. És szomorú vagyok, amikor a mostani gyermekek nagy részének legszebb emlékei egy tömbház körüli szemetes játszótérhez fognak kötődni. A legszebb nyaralásuk pedig a legjobb esetben valamikor nyugdíjas korukban lesz. Munkaidőben köszönti Önöket Máriusz Tevegú Kolozsvárról.
Hiába nyitva a világ, ha nincs pénz utazásra, vagy ha lenne, határt szabnak a kemény valutaváltás szabályai. Prágából jelenti Kluka József.
Az esz általi csepp próza legjobbjai által oly sokszor és oly élethűen lefestett, illetve megírt csekis ember nyaralási szokásai nem sokat változtak az elmúlt évtizedek alatt. A cseh átlagpolgár számára a nyaralás sokáig nem volt más, mint egy szokatlanul hosszúra nyúlt hétvége. Az indulás napján, mint az év szinte minden péntekén, fogta a gitárját, szólt a feleségének, hogy csomagolja be a szükséges dolgokat, rádörrent a gyerekeire, hogy lábatlankodás helyett inkább az anyjuknak segítsenek, aztán irány a Vikendház, amivel szinte mindegyik cseh család rendelkezik. A nyaralási szokások persze, főleg az úgynevezett gyöngét forradalom óta, Csehországban is változtak valamelyest az utóbbi néhány esztendőben. Míg a forradalom előtt a cseh átlagpolgár vízum nélkül csupán a volt szocialista tábor országaiba látogathatott el évi egy-két alkalommal, 89. novembere óta az egész világ nyitva áll előtte. Ő szegény, mármint a csekis ember, vagy ha úgy tetszik, átlagpolgár, menne is minden nyáron, sőt, ha tehetné télen is, amerre a szeme lát. Csak hogy nem mehet. Egyrészt a körülbelül havi 5000 cseh koronát, azaz durván számítva 300 márkát kitevő fizetése nem engedi, hogy rendszeresen külföldön töltse a szabadságát, másrészt pedig az érvényes törvények, melyek évente csupán 7500 korona értékű kemény valuta beváltását engedélyezik személyenként. A cseh is ember azért, ha teheti, külföldön nyaral. A forradalom előtt a Szovjetunióba, Bulgáriába vagy Magyarországra járt nyaralni, most viszont Horvátországba, Görögországba vagy Olaszországba. Akadnak persze olyanok is, és nem is kevesen, akik Malorkán, Tunéziában vagy Izraelben töltik a szabadságukat, ők viszont alig hasonlóhatók a kis emberek közé. A pártállam idején alig fél tucatnyi utazási iroda ajánlataiból válogathatott a cseh átlagpolgár, ma viszont már több mint 4000 utazási iroda van Csehországban. A kínálatukban minden megtalálható, beleértve a világ körüli utat is, ez iránt azonban érthető okokból nem valami nagy az érdeklődés, mint ahogyan a fejlett és drága nyugat-európai országokban eltöltendő nyaralás iránt sem. A legtöbb az idén is külföldön nyaralni szándékozó cseh, épp úgy, mint tavaly vagy tavaly előtt, Görögországban vagy Olaszországban fogja eltölteni a szabadságát, az említett országokban ugyanis az utazási irodák jóvoltából az egyhavi bérének megfelelő összegért akár két hetet is eltölthet a cseh kis ember. Feltéve, hogy vitt magával néhány tucatnyi hazai konzervet is. Kluka József, Szabad Európa Rádió, Prága.
A németek, akik egész évben készülnek két fő szabadságuk lehető legjobb eltöltésére, ma már alig járnak Magyarországra. És erről nem csak a történelmi fejlemények tehetnek, nincs már szükség egy harmadik országban randevúzni a keletnémet rokonokkal, hanem bizony az is, hogy a magyarországi üdülés a szolgáltatás alacsony színvonalához képest aránytalanul drága. Túlzó Sándort hallják Bombóból.
A nyaralásnak kultusza van Németországban. A szabadság szent dolog, az egyik legfontosabb szociálpolitikai vívmány. Az évi szabadnapok száma épp olyan középponti kérdés a munkavállalók és munkaadók alkujában, mint az illetmény vagy a heti munkaidő. A német iskolai szünetek is arányosabban oszlanak meg az évszakok között. Rövidebb ugyan a nyári vakáció, de hosszabb a karácsonyi, a húsvéti vagy az őszi szünidő. Mivel pedig a szövetségi köztársaság egyik fő ismérve a föderalizmus, a vakáció is más-más időpontban kezdődik. Aki tehát nyári hétvégeken útra kell, jól teszi, ha megnézi a vakáció naptárt, nehogy beleszaladjon a valamelyik tartomány nyaralói által okozott dugóba. A németre persze az jellemző, hogy egész évben készül két fő szabadságára. Az egyik a rövidebb téli, a másik viszont föltétlenül nyári, és általában három hetes. Amikor az iskolai nagyvakáció, meg az egyetemek szünideje is megkezdődik, alig ha van a világnak olyan eldugott sarka, ahol ne találkozhatnánk nyaraló németekkel, családokkal és hátizsákos sátoros fiatalokkal. A német ugyanis szívesen utazik, alig ha közhelyes ez a megállapítás, inkább a nemzeti karakterológia egyik alapvonására tapint rá. És hogy egy példát mondjunk, a németek utazási kedvére 1989 őszén az utazási vágy volt a vér nélküli keletnémet forradalom egyik kirobbantó szikrája. Ez a szenvedély azóta is kioldhatatlan az új tartományok polgáraiból. Az úti célok között azonban továbbra is a korábbi tiltott gyümölcsök, Nyugat-Európa és a földközi tenger partja áll az első helyen. A valaha új kedvelt Magyarország visszaszorult, mert a keletnémetek igényei szinte olyan mértékben nőttek meg, mint valutájuk értéke. A nosztalgikus emlékekre lehetne építeni, mondja Detlef Müller, az egyik nagy utazási iroda kirendeltség vezetője, de ott alapvetően meg kellene változtatni a magyar idegenforgalmi kínálat szerkezetét. Magyarország például aránytalanul drága lett, állítja az említett szakember, kivált kép a nyújtott szolgáltatásokhoz viszonyítva. Ez az alapvető megalapítás pedig minden német szemszögéből nézve igaz. Müller úrnak van összehasonlítási lehetősége, mivel irodája a kínálat teljességét nyújtó általános utazási cég. Az egyik kedvelt nyaralási forma Németországban, amikor az ügyfelek valamelyik utazási irodában foglalnak le 2-3 hetes nyaralást. Ez nem igazán olcsó, de charter repülőúttal, félpanzióval, fürdőszobás szállodával mégis megfizethető, és nagyon sokaknak megéri, hogy egy éven át takarékoskodjanak a nagy vakációért. Az úti cél kiválasztásában alapvető szempont az ár és a kikapcsolódási lehetőségek kínálata. Ma már nem elég, hogy előttem a Balaton vagy a Hortobágy, mögöttem a borpince, fogalmaz Müller úr. A nyaralók mindenféle úgynevezett animációs lehetőségre vágynak. Sportrendezvényekre, kirándulásokra, aktív pihenésre. Márpedig a magyar nyaralóközpontokban álló szállodák többségének szolgáltatásai, legalábbis Müller úr szerint, messze elmaradnak az összehasonlítású kínálkozó tunéziai vagy török hotelek mögött. És akkor még nem szóltunk az aránytalanul drága, ám igencsak vegyes színvonalú magyar panziókról, magánszállásokról, sem a hajdanában igen jó hírű nagy szállodákról, amelyekre mind több a panasz. Hosszú távon nagy veszélyeket látok a Magyarországra irányuló német turizmus szempontjából, összegezi tapasztalatait Detlef Müller. Ma az árak feltartóztathatatlan iramú emelkedését nem követi az általános színvonal javulása. Mind szélesebb rétegek fognak más úti célt keresni, teszi hozzá. Nagyon rövidlátó szemlélet, amely kizárólag az azonnali bevételeket helyezi előtérbe. Az okos gazda visszavárja a vendéget. Kivált kép, ha a versenyhelyzet olyan kiélezett, mint napjainkban. Túlzó Sándort hallották Bombóból.
Évtizedek óta közismert, hogy Párizs augusztusban kiürül. Az utcákon csak külföldi turistákat látni, és hosszan kell bolyongani, amíg az ember végre egy nyitvatartó péket vagy trafikot talál. Néhány éve ez a megrögzött augusztusban elutazni mánia, mintha csökkenőben lenne. A pékek és trafikos kávéházak ugye még mindig zárva vannak, de egyre több párizsi marad szívesen otthon. Ennek persze anyagi okai is vannak, amit viszont megideologizálnak, olyan elbűvölő a város ilyen üresen. És tényleg elbűvölő. Ezt egyre többen mondják, úgyhogy nem sokára, talán már nem is lesz olyan üres augusztusban sem. Járfás Ágnest hallják.
Évtizedeken keresztül kétféle vakációzót különböztettek meg Franciaországban. A júliusiakat és az augusztusban távol lévőket. Ez utóbbiakból van mindig több, aminek jeleként a nyár második felében végképp kiürül a főváros, és csak a turisták hada lepi el. Egy-két éve szerényebb a felosztás. Tudnélik vannak, akik egyáltalán el tudnak utazni vakációzni, és vannak azok, akik nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust. Az ország különleges földrajzi adottságainak köszönhetően a vakációs helyeket illetően is két nagy csoportra oszlanak. Egyrészt azokra, akik a tengerre esküdtek, másrészt azokra, akik a hegyekért élnek-halnak. A vízpartok kedvelői között felbukkant egy újfajta szerzet, a sebes folyamokon kajakozóé. Az Árdás vidékén egyes falvak az efféle turizmusból élnek. És bár a nyári vakáció az emberek fejében a tengert és a homokos partot idézi, évek óta nő a hegyet kedvelők tábora. A Sorbonne közelében ütött anyát egy sportszaküzlet, mely minden évben egy üzlethelyiséggel bővíti hálózatát, olyan nagy a kereslet cikke iránt. Külön szaküzlete van a hátizsákoknak, külön a hegymászó cipőknek, megint másik a csupasz kézzel sziklát mászók felszereléseinek, a térképeknek, a sátraknak, hogy a terepjáró bicikléket ne is említsük. A köztudatban az volt, hogy a tengerpartot a nyüzsgést szerető lustálkodók választják, a hegyekbe pedig az erőfeszítésre képes csendrevágyók mennek. Manapság nincs ilyen éles határ a kettő között. A francia Alpok ösvényein augusztusban szinte egymást érve libasorban közlekednek a hegymászók. Naponta 40-50-en baktatnak a Mont Blanc csúcsára. Csendről és nyugalomról így nem is álmodhatnak. A déli Alpokban és a Pireneusokban valamivel több esélyük van a kikapcsolódásra. Amíg a tengerpartot választók vagy szállodában, vagy bérelt villában laknak, addig a hegyi ösvényeket járók az őrzött, vagy mindenki számára nyitott turistaházakat részesítik előnyben. Néhány éve egy új nyaralási forma terjed a hegyekben. Nagyobb tanyák egy-egy családot fogadnak. Itt az élelmen, a szálláson és a jó levegőn kívül pónirovak várják a gyerekeket az istállóban. A fészerben meg terepjáró biciklik, illetve kajakok. Elterjedt nyaralási forma még a kempingezés. Vannak megrögzött nyaralók, akik évről évre ugyanabba a kempingbe viszik lakókocsijukat. Annak a folyónak a kanyarulatába, ahol meggyőződésük szerint legjobban harap a hal. Ezek még a szezonon sem változtatnak, és ezért mindig ugyanazon családok társaságában nyaralnak. Ebből is kitűnik, hogy a franciák nem annyira az újat, a kalandot keresik, mint inkább a jól beváltat, a biztonságot. Másik gyakori nyaralási forma igénybe venni a fizető vendégszolgálatot. Ennek keretében vidéki házat lehet kibérelni két hétre, egy vagy két hónapra. Tavaly azonban a pénzszűke miatt sokan vidéki rokonaiknál töltötték a nyarat. Az idén ez a tendencia látszik megismétlődni. Annak ellenére, hogy az azurparti szállodák megpróbáltak tenni ellene, és július első felében féláron fogadták vendégeiket. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
Az átlag angol nem kíváncsi az egzotikumokra, megelégszik saját különbségeivel, és külföldön is szereti megőrizni jól bevált brit szokásait ételben, italban, kocsmatípusban. Legszívesebben a Szigetországban marad nyaralni, van ott elég tengerpart, jó, otthonosan, esős, szeles. Nádasi Mirtilt hallják.
Meglepő, hogy az angol nyaralási szezon pontosan január második hetében kezdődik. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor összecsomagolnak a jó polgárok és elmennek üdülni, ez csak arra utal, hogy hagyományosan ilyenkor dönti el a család, hova fog utazni, és ilyenkor fizeti be az előleget az utazásra. Lezajlott a karácsony, kiheverték az új évet, a következő családi program a nyaralás. A televízióban állandóan láthatók az utazási irodák hirdetései, és az újságok tele vannak gyönyörű kék eget és kék tengert mutató csábító fényképekkel. Ennek ellenére az angolok többsége az országon belül nyaral. Az angol tengerpart gyönyörű szép, és a déli megyékben, Devonban és Cornwallban még néha az idő is lehet jó. Sok család hosszú éveken át ugyanarra az üdülőhelyre megy, ahol kis kabinokat vesznek ki a tengerparton. Ezekre a kis primitív fabódékra néha évekig kell várni. Akinek sikerül ilyet kivenni, az meg is tartja évekig, majd készpénzért el tudja adni. Véleményem szerint ebben tartják a téli pulóvereket, vastag ruhákat, mert itt olyan hideg tud lenni a tengerparton, hogy inkább felöltözik az ember, mint levetkőzik. Viszont ha biztosra akar menni a brit nyaraló, hogy még lehetőség sincs fürdőruhás nyaralásra, akkor Skóciába megy. Skócia csodálatos, a hegyek és a kristálytiszta tavak Svájc legszebb részeire emlékeztetnek. Itt a nyaralók hegyet másznak, kirándulnak, halásznak, vagy csak egyszerűen várják, hogy a Loch Nessi szörny megjelenjen a tó mélyéről. Ugye már különböző természettudósok is bizonyították, hogy valami gyanús mozog a Loch Nessi tó fenekén, igazán még senkinek nem sikerült látni a sárkánynak képzelt élőlényt. A 70-es és 80-as években kezdtek a britek igazán külföldre utazni turistaként. Mindig is a közvetlen szomszédos Franciaország volt a legnépszerűbb irány. Ma is a középosztálynak egy bizonyos nem túl tehetős rétege ott nyaral, mert ez esik legközelebb autóval, és ráadásul ehhez a nyelvhez a semmilyen idegen nyelven nem beszélő angolok legalább konyítanak egy kicsit. Mikor divatba jött az olcsó repülőjegy, a britek elárasztották Spanyolországot, aztán Görögországot, manapság egyre népszerűbb Amerika, mert Floridában olyan olcsók lettek a társas utazások, hogy alig valamivel drágábbak, mint az országon belüli nyaralás. Az angolok nem mutatnak túl jól a tengerparton, nincsenek hozzászokva a sok naphoz, vízhez, hófehér testüket lelkesen kitakarják, ami aztán pecsenye pirosra sül. Az átlag angol nem jó turista, nem azt keresi egy országban, hogy ott mi a különleges, mi más, milyenek a helyi szokások, hanem azt akarja, hogy mindenütt megtalálja az ő megszokott tipikus angol kocsmáját, ennivalóját és kedveléseit. Így sikerült Spanyolország egyes részeit jól tönkretenni az idézőjelbe tett angol kultúrával. A 90-es évek nyaralását a gazdasági helyzet erősen befolyásolta. Sok utazási iroda ment tönkre, a britteknek is be kellett húzni a nadrágszíjat, és inkább országon belül nyaraltak. Nem kétséges, hogy van is néznivaló. A családok megrakják az autót piknik felszereléssel, és elindulnak a tenger felé. Szigetország lévén előbb-utóbb egy parthoz fognak érkezni. Nem baj, ha aznap rossz az idő, szépen ülnek az autójukban, és rágcsálják a szendvicseiket, nézik a vizet. Ez a klasszikus angol nyaralás. Nádasi Mirtilt hallották Londonból.
Ahol egy fél földrész nagyságú az ország, van elég kínálat a határokon belül is télen melegebb, nyáron hűvösebb tájakra utazni. Heller Gábor jelentkezik New Yorkból.
Arra a kérdésre, hogyan nyaralnak az amerikaiak, a rögtön kínálkozó válasz az lehetne, sehogyan. Az amerikaiak híresen munkamániások, és különben is egy átlag amerikai alkalmazottnak, ellentétben német, francia vagy olasz társával, nem 4 vagy 5 hét szabadsága van, hanem ennek csak a fele, kivéve ha az illető a kormánynak vagy egy nagyvállalatnak az alkalmazottja. Családos emberek gyakran töltik úgy nyári szabadságukat, hogy a ház körül végeznek vagy végeztetnek munkát, például felújítják a konyhát vagy a fürdőszobát. A megmaradt egy hetet pedig részletekben veszik ki, hozzácsapnak néhány napot az ünnepi, hosszú hétvégékhez, karácsonykor vagy a hálaadás napján. Mindez persze túlzás, mert azért milliók utaznak évente szabadságuk alatt, de az kétségtelen, hogy manapság nem olyan gyakori az amerikai turista a Rivierán, a Piccadillyn vagy a Kertner Strasse-n. Pusztán anyagi okokból. A dollár az utóbbi években olyan nagyot zuhant, hogy az bizony jelenleg komoly anyagi erőfeszítés egy átlagosan kereső amerikai családnak, ha néhány hétre Európába akar látogatni. Éppen ezért nagyon közkedveltek a hazai nyaralóhelyek, amelyek látogatását a viszonylag alacsony üzemanyagárak is megkönnyítik. Mivel ez egy kontinensnyi ország, itt könnyű bármelyik évszakban kellemes klímájú nyaralóhelyet választani. Decemberben a legnépszerűbb turista környék az Egyesült Államok déli része, különösképpen Florida, valamint a Karib-tengeri Puerto Rico. Nyáron, amikor Washingtonban, New Yorkban és Los Angelesben kibírhatatlanul meleg és párás az időjárás, akkor a vakációzók nagy előszeretettel látogatják az északkeleti államokat, nevezetesen Maine vagy Rhode Island üdülő helyeit, valamint Alaszkát. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az amerikaiak mindent pont fordítva csinálnak, mint mások. Más szóval itt is van, aki nyáron nyaral és télen telel. Decemberben a legelőkelőbb síelőhely, mondhatni Hollywood kihelyezett tagozata, a Colorado beli Aspen, ahol a leghíresebb filmsztároknak és stúdióvezetőknek van háza. És persze nyáron itt is milliók pörkölődnek a napon, a New Yorki Long Island, a kaliforniai Malibu Beach, vagy a floridai Miami Beach homokos strandjain. Heller Gábort hallották New Yorkból.
Az izraeliek nyaralási szokásairól és kalandjairól Flórián András számol be.
Bár aki reggel kezdi meg az Izraelt felfedező sétáját, annak a szokálasvic állításával ellentétben még délutánra is marad látnivalója, úgy tűnik, mintha az egész ország klausztrofóbiában szenvedne. Itt a nyár utazunk. Persze klausztrofóbia ide, klausztrofóbia oda, nem mindenki teheti meg azt, amit az itt Efraim Kishont néven közismert Kishont Ferenc, aki is az izraeli nyár katlanjáról Svájcba települ, ahonnan majd csak a reuma érlelő cér kelgeti haza Izraelbe. Az öm részben lokálpatriotizmusból, részben a szükséges anyagiak hiányában itthon marad. Persze ez sem büntetés, van itt is mit csinálni. Például aki bírja, a Vöröstenger partján lévő Eilatba utazik. Eilatban vagy a sok csillagolékes szállodák csillagászati árait, vagy a meleget kell bírni, nem holmi langy meleget. A hőmérséklet ilyenkor 41 nehány fok körül jár árnyékban. Ez egyébként elvi érték, árnyék nincs. A dolognak előnyei is, hátrányai is vannak. Előnye, hogy egy szál gumimatraccal felszerelkezve márciustól novemberig vidáman végig vadkempingezhetünk. A hátrányáról a lányom tudna mesélni, aki is nem egész 2 órás napfürdő eredményeként másodfokú égési sebeket szedett össze. A kezelő orvosa világosította fel arról, hogy az eilati napozásból egy átlag európainak napi 15-20 perc az adagja. Persze a lakosság jelentős része borinál gazdagabban pigmentált, ők zavartalanul élvezik Eilatot. A fiúk buvárkodnak, ők körködnek, gusztálják a tetőtől talpig napvédőkrémbe öltözött skandináv lányokat. Másik kedvelt kempingezési cél a Genezáreti tó, vagy más néven a Galileai tenger. Ez ugyan nem olyan mély, mint a balti kollégája, de mert pont olyan sótlan, igen népszerű. De, mint már említettem, aki csak teheti, utazik. Izrael szerte számtalan kisebb-nagyobb utazási iroda ajánl különböző csoportos és egyéni programokat. Ezekről az irodákról és a kínálatukról lényegében ugyanazt lehet elmondani, mint amit bármely fejlett ország ilyes jellegű cégeiről és azok kínálatáról. Ami speciálisan izraeli, az az izraeli fiataloknak a leszerelés utáni nagy fiatalságzáró utazása. Mondják, hogy szülőnek lenni sehol se könnyű, de itt Izraelben ez, nem utolsó sorban a nagy utazás miatt egy kivételes megpróbáltatás. Ha a gyerek csupán egy egyszerű féléves távol-keleti útra indul, csupán azért kell aggódni, hogy mit eszik-iszik az evatta. Ez mellesleg nem vicc. Sajnos sokakat hoznak haza lepedőben közülük is. De amikor a külügyminisztérium figyelmeztetése ellenére csapatostól tódulnak az iszlám fundamentalista terrorszervezetekkel teli Kasmírba, azt már nehezebb elviselni. Tény, hogy az eddigi utolsó terrorakció a megtámadott csoport határozott reagálásán megbukott, de azért mégis ostobaság volt oda menniük. Az se sokkal jobb, amikor a gyerek felkapaszkodik a Himalájára, átrepül a Niagara fölött, és így tovább. Mellesleg sokan a szükséges speciális kiképzés nélkül vágnak neki az útnak. Talán kevésbé veszélyes, de szintén nem kifejezetten nyárspolgároknak kitalált utazásról számolt be nemrégiben a televízió egyik talkshow-ja. Magam is ilyen gyerekről álmodom, mondta a népszerű műsorvezetőnő, és erre belépett egy izraeli srác, elegáns comb középig érő fűszoknyában, melyhez kiegészítőként valami állatfajta agyarából készített orbavalót és paradicsommadártól koronát viselt. A fiú közel 3 évig élt egy Pápua faluban, mint a falucskát lakó törzs örökbefogadott gyermeke. Az általa befogadási szertartásnak nevezett élveboncolásáról szóló beszámolója rendkívüli élmény volt. Világszerte foglalkoztatja a szociálpszichológusokat, az izraeli fiataloknak ez a turisztikának álcázott önemésztése. E témában már számos izgalmas tanulmány látott napvilágot.
ismertetésére majd egy más alkalommal kerítünk sort. Addig is kellemes vakációt kíván önöknek, Flórián András Jeruzsálemből.
A Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 2-án sugárzott műsorát hallották a nyaralási szokásokról. Összeállította Láng Júlia. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.